Mennyei atyánk, magasztalunk azért, hogy újra adtál egy lehetőséget, amikor összegyűlhetünk az Úr Jézus drága nevében. Köszönjük, hogy ő az életét adta érettünk. És köszönjük, Urunk, hogy annyira drága és annyira becses a mi életünk előtted, hogy mindent ide adtál, amit adhattál a te szeretetedből. Urunk, köszönjük a gyülekezetet, köszönjük a lehetőségeket, amikor megnyithatjuk a te igédet, és amikor igédet megnyitjuk, akkor veled találkozunk, és a te szereteted sugárzik a Biblia minden lapjáról. Urunk, szükségünk van ma is a te drága jelenlétedre, ma délután is, hogy a te jelenléteddel ölelj át bennünket. Jöjj egészen közel a mi lelkünkhöz, a mi szívünkhöz. Köszönjük, hogy mindig van mondani valód, és mindig azt mondod, amire éppen szükségünk van. Urunk, ma délután is szeretnénk ezt az égi hangot meghallani. Mennyei üzenetet, ami éltet, ami táplál, ami vezet, ami erősít, és ami útba igazít minket. És Urunk, kérünk, hogy készítsd a mi szívünket arra, hogy legyünk nyitottak a te jelenléted és üzeneted előtt. És kérünk, hogyha zavarna, kísértő valamilyen gondolatokkal, kérünk, hogy távolítsd azt el, és szeretnénk mindannyian a te gazdag áldásodban részesülni. Urunk, kérünk, hogy áld meg máshol is a te igédet, a román testvéreknél is, a körzetben is, Újvárosban, Remetén is. Urunk, kérünk, hogy legyen győzelmes mindenhol a te igéd. Amen.
Nyissuk meg Bibliáinkat az Apostolok cselekedeteinek 26. részénél. Apostolok cselekedetei 26. rész 12-től a rész végéig fogjuk olvasni. Egyszer éppen ilyen ügyben utaztam a főpapok felhatalmazásával és megbízásával Damaszkus felé. Déltájban az úton láttam, ó király, amint a mennyből a nap fényénél is ragyogóbb világosság sugároz körül engem és utitársaimat. Mikor pedig mindnyájan a földre estünk, egy hangot hallottam, amely így szólt hozzám héber nyelven. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Erre ezt kérdeztem. Ki vagy, Uram? Az Úr pedig így válaszolt. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, és állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgámmá tegyelek, hogy tanúbizonyságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamról kijelenteni. Megoltalmazlak-e néptől és a pogányoktól, akikhez küldelek? Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Ezért, Agrippa király, nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt, hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Júdea lakóinak és a pogányoknak hirdettem, hogy térjenek meg, forduljanak az Istenhez, és éljenek a megtéréshez méltóan. Ezért fogtak el engem a zsidók a templomban, és ezért akartak kivégezni. De mivel az Isten minden mai napig megsegített, itt állok, és bizonyságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak, és semmit sem mondok azon kívül, amit Mózes és a próféták megjövendöltek. A Krisztusnak szenvednie kell, és mint aki elsőnek támad fel a halottak közül, világosságot fog hirdetni a népnek és a pogányoknak. Amikor pedig ezeket hozta fel védelmére, Festus hangosan így kiáltott. Bolond vagy te, Pál! A sok tudomány őrültségbe visz. Pál azonban így válaszolt. Nem vagyok bolond, nagyra becsült Festus, hanem igaz és józan beszédet szólok. Mert tud ezekről a király, akinek bátran szólok, mert nem hiszem, hogy rejtve van előtte ezek közül bármi is, hiszen nem valami zúgban történt dolgok ezek. Hiszel-e Agrippa király a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. Agrippa így szólt Pálhoz. Majdnem ráveszel engem is, hogy keresztényé legyek. Pál pedig így válaszolt. Kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb nem csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, mint én is vagyok e bilincsek nélkül. Ezután felállt a király, a helytartó, Bereniké, és felálltak a velük együtt valók. Távozóban így beszélgettek egymás között. Semmi halálra vagy fogságra méltó dolgot nem tett ez az ember. Agrippa pedig ezt mondta Festusnak. Szabadon lehetne bocsátani ezt az embert, ha nem fellebbezett volna a császárhoz. Amen. Nagyon örültem ennek az ige szakasznak, amikor a délelőtti alkalom eltelt, és teljesen összhangba került a szívemben az, amit a délelőtt hallgattunk, a bizonyságtevéseket, az ige hirdetést, és ezt az ige szakaszt. Ige hirdetés Agrippa királynak. Milyen ige hirdetés volt ez? Egy bizonyságtevés. Mit hallgattunk a délelőtt? Bizonyságtevéseket. És ha jól megfigyeljük az ígét, pontosan ugyanarról van szó, mint akár a mi életünkről. Van egy bevezetése, ami arról szól, hogy milyen volt Pálnak az élete, mielőtt meg nem ismerte Jézus Krisztus személyesen. Van a mondani valója, amiben elmondja, hogy mi is történt vele, és van a befejezés, amikor levonja a végkövetkeztetést. És a sorozat témája, amit a testvérek adtak ennek a sorozatnak, amit kezdünk ma délután, az, hogy majdnem. És ez a szó, ez nagyon-nagyon megragadott engem, hogy majdnem. Mit jelent az, hogy majdnem az én életemben? Nem teljesen, majdnem. De még eljutunk eddig a szóig, lássunk pár dolgot, hogy miről is van szó. A 11. vers, mert még fel szeretném olvasni. A zsinagógákban mindenfelé gyakran büntetéssel kényszerítettem őket káromlásra, sőt ellenük való féktelen őrjöngésemben egészen az idegen városokig üldöztem őket. Egy ilyen kemény emberről van szó, Pálról, aki addig még nem találkozott személyesen az ő megváltójával, addig ilyen dolgokat tett. Másokat, akik hittek, akik megpróbálták követni teljes szívükből Jézus Krisztust, azokat arra kényszerítette, hogy megtagadják hitüket. Arra kényszerítette, hogy lemondjanak erről. Arra kényszerítettek, hogy káromkodjanak, ha életben akartak maradni. És ha nem, halál rájuk. Egy ilyen emberről volt szó, vagy van szó. Milyen vagyok én? milyen volt az én életem, vagy milyen most az én életem. Hogy mielőtt megismertem Jézus Krisztus személyes megváltómnak, mit tettem? Én saját magamról elmondhatom azt, hogy én úgy gondolom, hogy nem voltam ilyen ember. Ugye itt nőttem fel a gyülekezetben. Mindenki azt mondta, hogy jó kisfiú vagyok. Nem tudták azt, hogy mi van belül. Azt, amit nem láttak. Lehet, hogy nem mentem el, és nem törvénykeztem másokkal. Lehet, hogy nem öltem meg senkit gyakorlatilag, de vajon a szavaimmal, a cselekedeteimmel kint az iskolában, társadalomban mit tettem? És nagyon tetszett az, amit hallottunk délelőtt is minden bizonyságtevésben. Ugye volt egy bizonyos életünk, mindnyájunknak, és volt egy pillanat, amikor letettük bűneinket Jézus lábához. És meg van fogalmazva teljesen az, hogy mi is történt velünk. Ugyanaz, mint Pállal. Miután felálltunk térdeinkről, akkor éreztük azt a felszabadulást, azt a nagy élményt, hogy most már nincsenek a bűneink átka, nem nyomja a szívünket. Körülragyogott minket Isten dicsősége. A kérdés az, hogy az, ami akkor történt, az hogyan maradt meg a mi életünkben? Az, ami akkor történt velünk, az hogyan folytatódott? 16. és 18. versben arról a feladatról olvastam, amit kaptunk, amit kapott Pál apostol, és kaptunk mi is személyesen, mindnyájan. Azért jelentem meg neked, hogy szolgámát tegyelek, és hogy tanúbizonyságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamról kijelenteni. Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétből a világosságra és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Ettől szebben meg se tudom fogalmazni azt, amit kaptunk, és azt, ami a mi feladatunk, amit mi kell tegyünk, napról napra. És úgy olvastuk tovább, hogy Pál elmondja Agrippa királynak, hogy én ezt meg is tettem. És visszaemlékszem a délelőtti bizonyságtevésekre, voltak olyanok, akik elmondták, hogy akkor, amikor megtértek, akkor magukba tartották ezt. Nem mondták el másoknak, hogy mi történt velük. Magukba folytották ezt az élményt. És akkor innentől kezdve nem egy magasra ívelés történt az életükben, hanem egy ismét visszacsúszás. És ezt azt hiszem, hogy sokan el tudjuk mondani magunkról, hogy akkor, amikor nem tettünk bizonyságot, akkor, amikor nem mondtuk el, hogy mi történt velünk, akkor nem igazán úgy működött minden, ahogy kellett volna. Nekem volt egy nagyon jó segítségem, mikor én megtértem, mikor én is felálltam térdeimről, az, akivel imádkoztam, az volt az első kérdése, na és mikor mondod el a többieknek? Ó, hát várjunk még egy-két napot, hogy legyen bátorságom. Na jó, várunk még egy-két napot. És másnap este hallom a nevemet, fent a hargitai táborba voltunk, és Szeredai Benyámin most el fogja mondani, hogy mi történt vele az éjjel. Na, mi történt velem? És ott van 180 fiatal, akinek el kell mondani. Így remegtek a lábaim. Nem tudtam, hogy mit mondjak, és hogy hogy kezdjem. De mikor elkezdtem, akkor el tudtam mondani azt. És olyan felemelő érzés volt az, hogy igenis, én megszabadultam a bűneimtől. És erre van szükségünk. És most ez egy figyelmeztetés számomra is, és mindnyájunkra, akik már régebb óta ismerjük Jézus Krisztus személyes megváltónknak, azok, akik itt vannak körülöttünk, és bizonyságot tettek, bátorítsuk őket, és bátorítsuk egymást a bizonyságtevésre. Segítsünk egymásnak azért, hogy ne lankadjon a mi hitünk, azért, hogy élő legyen ez bennünk, azért, hogy folyamatosan tudjunk bizonyságot tenni. Mert ha benne vagyunk, és tesszük, akkor nem nehéz. De ha nagyon ritkán tesszük, akkor egyre nehezebbé válik számunkra, és egyre nehezebben nyílik meg a szánk a bizonyságtevésre. Ezzel kapcsolatosan még van egy élményem, egyik nyáron missziózni voltunk, és egy olyan vezetőnk volt, aki sosem mondta meg senkinek, hogy mikor fog este bizonyságot tenni. Mindig mindenkinek kész kellett lenni. És mikor kint voltunk és szolgáltunk a tömeg előtt, akkor csak jött és szólt, na most te következel, na most te következel. Ott olyan nem volt, ott voltunk 10 napig, mind a 10 nap kész kellett lenni. Sose tudtad azt, hogy mikor következel. És az úgy bennem maradt az, hogy igenis, nekem mindig kész kell lennem a bizonyságtevésre. És ezt látom Pál apostol életében is, és ezt is mondja el, hogy kész vagyok kicsinek, nagynak, bármikor kész vagyok bizonyságot tenni. És azért vagyok itt most előtted, ó király, hogy neked is elmondjam azt, hogy neked is megváltásra van szükséged. És mikor rákérdez a királyra, akkor azt mondja, hogy majdnem ráveszel engem is, hogy keresztényé legyek. És elérkeztünk ehhez a majdnemhez. Mit jelent ez a majdnem? Azt, hogy hiszem, hogy akarom, de nem most. Talán később. És ezzel kapcsolatosan egy poén jut eszembe, mikor egy rendőr megállít egy sofőrt, és azt mondja, hogy kedves uram, látta, hogy a sarkon milyen tábla volt? Igen, egy stop tábla. És akkor miért nem állt meg? De hát lelassítottam, majdnem megálltam. Igen, de majdnem állt meg. Erről előveszi a gumibotját, és elkezdi verni gyorsan azt a sofőrt. Azt mondja, állj meg, állj meg! Na most álljak meg, vagy majdnem álljak meg? Nem ugyanaz. Ez az ember megtanulta azt, hogy a stop táblánál ezután mindig meg kell állnia. Nem majdnem megállni, nem lelassítani, nem csak akarni. És ilyen, ami majdnemünk az életünkben. Majdnem sikerült egy vizsga. Egy hajszálon múlott. Vagy egy ponton. De majdnem sikerült. Majdnem sikerült bizonyságot tenni. Ott voltam, beszélgettem vele. Leültem. De csak majdnem sikerült. De nem mondtam el neki semmit. Arról, amit Jézus tett az életemben. És amit az ő életében tehetne. Majdnem megtértem. De csak majdnem. Azért, mert nem mentem el imádkozni. Nem tettem le a bűneimet. Majdnem a mennybe kerültem. Ez a majdnem, ez nem elég nekünk az örök életünkhöz. Én azt kívánom mindenkinek mai délután, hogy teljes életünk legyen, hogy örök életünk lehessen. Amen. A mai délután az egy olyan szabad délután lesz, amikor mindenki elmondhatja azt, hogy mit tett vele Jézus Krisztus. Szerintem úgy, ahogy én is délelőtt minnyájon fellelkesedtünk az élményeinkkel, és azzal kapcsolatosan, hogy mi történt velünk akkor, amikor megtértünk, most lehetőség lesz elmondani. Együtt vagyunk, közösen vagyunk, sokat fogunk közösen énekelni, és minden ének után lesz lehetőség bizonyságtevésre. Úgyhogy énekelni fogunk egy közös éneket, az első bizonyságtevőt várjuk is a mikrofonhoz.
Nemrég beszélgettem Nagy Tamással, és elmondtam neki, hogy mi történt velem az elmúlt időszakban, és javasolt, hogy tegyek bizonyságot a testvéreknek is. Hát az ifjúságban elmondtam már, hogy körülbelül így 2-3 héttel ezelőtt az iskolában kicsit bajba kerültem. Hát az elejét elkezdem, hogy mostában nagyon rossz környezet volt az iskola számomra, mert egy olyan osztályban járok, ahol szinte mindennapos volt a veszekedés, egymás gyalázása, káromkodás, és ezt mindig is próbáltam elkerülni, úgyhogy szünetben sose ültem bent az osztályba, és mindig próbáltam kerülni az embereket. Odáig fajult a dolog, hogy néhány osztálytársam olyan dolgot követett el, amely az iskola bizottságba vezetett, és igen, kemény büntetést kaptak emiatt. És egy nap úgy volt, hogy bejött az igazgatónő, és kiválasztott pár embert, hogy jöjjön vele, én is azok az emberek közé tartoztam, és kikérdezett minket, hogy mi is történik abban az osztályban, és én is beszéltem, nem tudtam, hogy mondjam el, hogy helyese, ha elmondom, de elmondtam, és az igazságot mondtam, és emiatt is azok az osztálytársaim nagyon nagy büntetést kaptak. És másnap már úgy mentem be az iskolába, hogy mindenki ellenem állt, és nem csak azok az emberek, akik meg voltak büntetve, hanem már úgy állt a dolog különös módon, hogy már az egész osztályom ellenem állt. És pár napig is úgy mentem be az osztályba, hogy nagyon érződött az a gyűlölet rajtuk, és szinte senki sem állt velem szóba. Aztán nagyon nehéz volt az időszak számomra, és kértem Istentől, hogy miért kerültem én ebbe a helyzetbe. Én pont, aki nem csináltam semmit, pont én kapom ezt a legnagyobb büntetést, hogy még nem is beszélnek velem, és nem csak nem beszéltek velem, hanem meg is fenyegettek, volt, aki már ki is nézett magának, hogy majd én is megkapom az én büntetésemet. Aztán később rá is jöttem arra, hogy pont az volt a legnagyobb baj, hogy semmit nem csináltam, hanem mindig próbáltam elszaladni a gondok előtt. Pár nap eltelt, utána ismét bejött az igazgatónő, és egy újabb vita tört ki. Ez már még nagyobb volt, már ott álltunk, hogy a rendőrséget is belekeverjük a dologba, és ez így ment több mint egy órán át. Hatalmas feszültség volt az osztályban is. Az igazgatónál már a végén így már mindenki lecsendesedett, már nem tudtuk, hogy mit tegyünk, és kérdezte az igazgatónő, hogy most mi legyen veletek most, mert én már nem tudok megoldást, most mondjatok ti. És én imádkoztam magamba azelőtt úgy, miközben folyt ez a vita, és nem mertem megszólalni, de valahogy éreztem, hogy nekem meg kell szólalnom, és hogy Isten velem lesz. És akkor kértem, hogy szólhatnék, és mondtam, hogy a megoldásra kapcsolatosan szeretnék mondani valamit. És elmondtam, hogy itt csak úgy lehet segíteni egymáson, ha elfelejtünk mindent, és minden tiszta lappal kezdünk, és félrakjuk a büszkeségünket, és mondtam, hogy elsősorban magamnak is mondom, és csak úgy lehet folytatni, ha mindenki bocsánatot kér, aki úgy érzi, hogy megbántott valakit, és kezdtem én, hogy kezdtem én a bocsánatkérést attól, akit én megbántottam. És utána volt a csodálatos testvérek, hogy miután én elmondtam, utána még felállt egy másik osztálytársnőm, ő is elmondta, és szinte remegett a hangja, szinte sírt, és miután leült, utána még felállt egy másik, és utána megint egy másik, és utána szinte már úgy álltunk, hogy szinte már mindenki felállt, és bocsánatot kért egymástól. Azoktól az emberektől én sose gondoltam, hogy ilyen fog történni, hogy ők bocsánatot fognak kérni. Én sose gondoltam volna. És ez nagyon csodálatos volt számomra, hogy ez megtörtént. És most már sokkal jobb oda járni abba a környezetben, szinte mintha kicserélődtünk volna. És néha az ember úgy érzi, hogy Isten miért teszi vele ezt, hogy miért miért kerül bajba, vagy... De el kell mondjam azt, hogy én is úgy gondoltam, hogy miért történik velem ez, de Isten engem azért használt fel, mert ha nem kerültem volna bajba, akkor lehet ez az osztály sose békült volna, és így most már letehettük azt a 3 éves feszültséget és vitát, amit elkövettünk. Hát kaptam másnap már, a mai igébe olvastam egy igét, a Zsoltárok könyvéből, a 138. rész, 7. versétől. Ha szorult helyzetben vagyok is, megtartod életemet, haragos ellenségeim ellen kinyújtott kezedet, jobbod megsegít engem, az Úr javamra dönti el ügyemet, Uram, örökké tart szereteted, ne hagyd el kezed alkotásait. Nagyon megfogott ez az igevers, és tudtam, hogy az Úr engem most felhasznált, mint szolgájaként, és el kell, hogy mondjam azt, hogy az Úr mindig a javunkra dönti el az ügyünket. És azt szeretném kérni a testvérektől, hogy imádkozzanak a fiatalokért, mert a mai világban már nem olyan könnyű az iskolában sem megállni a helyünket. És én hiszem azt, hogy Isten megsegít, hogy bizonyságot is tegyek, és tegyünk másoknak. Ámen.
Amíg gondolkoznak mások, addig el szeretném mondani, hogy mit végzett el az Úr az én életemben. Bátorságot kaptam arra, hogy bizonyságot tegyek, mivel hogy az ige is arról szól a bizonyságtevésről. Pál apostol nem szégyelte megvallani az ő Krisztusát. És mi sem kell szégyeljük soha, viszont vannak olyan tényezők, vagy olyan alkalmak, amikor a sátán elbátortalanít. Az én életemben is így volt ez, ugyanis ebben az évben, a februári hónapban történt az életemben egy megújulás. Az Úr megújította az én szívemet, az én életemet. Már nagyon régóta gondolkoztam azon, és úgy vajuttam úgy belülről, hogy milyen is az én lelki életem. Hogy látja az Úr az én lelki életemet, és úgy láttam meg, úgy mutatta meg az Úr nekem, hogy eléggé hullámvölgyben vagyok, úgy, ahogy testvéreim is a délelőtt bizonyságot tettek, hogy vannak hullámvölgyek a mi életünkben. Tudják a testvérek nagyon jól, mikor megtértem, egy gyökeres változás történt az én életemben. És mondhatom azt, hogy egyik napról a másikra megváltozott az én életem. És akkor úgy gondoltam, hogy milyen erős vagyok. Hogy engem a sátán már nem tud leteperni, a sátán már nem tud annyira kísérteni, hogy elessek. És ez hiba volt életemben, ugyanis a sátánnak is hatalmas nagy ereje van. Sokszor lebecsméreljük a sátánt, viszont a sátánnak ereje van, és hatalma van. És az óember által akar bennünket elbátortalanítani, akar bennünket legyőzni. Egy igeverset szeretnék elolvasni, a Pál levele az Efézusiakhoz, 4. rész, 22. és 23. igevers. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott, újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Nekem nagyon sokat mondott ez az ige, és azzal szeretném kezdeni, hogy amikor elbeszélgettem egyszer februári hónapban az egyik volt, vagyis most is nagyon jó barátom, és elmondta nekem azt, hogy őt hogyan változtatta meg az Úr. Ugyanis elkerült Amerikába, vagy 8 évig talán ott volt, ott élt, és már ott szólt hozzá az Úr, de hogy hazajött, azt mondja, hogy teljesen megújította, megváltoztatta az Úr az ő életét, és újjászülte őtet. És láttam azt a boldogságot az arcán, és megvizsgáltam magamat, hogy vajon ez a boldogság most bennem van-e, ami a testvérem szemébe és arcán van? És ahogy megvizsgáltam magam, úgy láttam, hogy nem. Valami történt az életemben, ami teljesen langyossá váltam, nem voltam se hideg, se hév, ahogy írja a Jelenések könyvébe az egyik gyülekezetről az Úr. És ahogy megvizsgáltam magam, úgy imádkoztam az Úrhoz, hogy Uram, valamit cselekedj az én életemben. Így nem mehet tovább, éreztem már nagyon rég, hogy valahogy nem úgy működik az én lelki életem, ahogy kellene. Már nem kívánom úgy az igét, már nem kívánok imádkozni, és sokkal több időt töltök olyan dolgokkal, amik mellékesek, amik talán károsak is lehetnek az ember életében, szenvedélyekké válnak. És ahogy imádkoztam, és körülbelül eltelt egy olyan jó 2 hét, aztán újból eljött az én barátom hozzám, és imádkoztunk, és azon az estén, amikor imádkoztunk, leborultam az ágyam mellé, és úgy imádkoztam, hogy Uram, itt vagyok. Végezd el te az én életemben azt a csodálatos munkát, hogy újítsál meg újból. Újból akarom azt a tüzet, amit akkor kaptam, amikor megtértem. Visszaemlékeztem, hogy milyen tűz élt az én életemben, milyen tűz volt az én lelkemben, és azt nem érzem most, Uram. Cselekedj valamit az én életemben. És amikor leborultam, olyan csodálatos volt, jött a Szentlélek, és hozta elém az én bűneimet. Olyan csodálatos volt, hogy nem kellett én gondolkozzak azokon, és hozta az én szenvedélyeimet. Az első az volt, hogy hozta a televíziót. Nem voltam én rabja a tévének, nehogy úgy gondolják a testvérek. Lehet egy nap egy fél órát, egy órát ott töltöttem, de úgy gondoltam, hogy ezt félre kell tegyem, mert ez az igeolvasás és az imádkozás kárára megy. És úgy gondoltam, hogy ezt teljesen ki kell vessem az én életemből. Nem mondom azt, hogy bűn megnézni valamit a televízióban, nem mondom ezt. De viszont egy olyan tényező a hívő ember életében, ami ellopja az idejét. És úgy gondoltam, hogy ezt félre kell tegyem az én életemből. Aztán jöttek más bűnök is az én életemben. Gondoltam testvérekről, gyülekezetben olyan dolgokat, és kezdtem olyan dolgokat képzelni a testvéreimről, hogy ez meg ez nincs megtérve, mert ezt meg ezt cselekszi. És elkezdtem talán pletykálkodni is testvéreimről. Olyan gondolatokat ébresztettem magamban, amik nem voltak helyesek az én életemben. És letettem ezt is az Úr előtt. És aztán voltak még más szenvedélyek is. Az Úr megváltoztatta az én szívemet. És imádkoztam azért is, hogy Uram, most itt vagyok, megújítottál, szeretném azt, hogy az én ima életem és az én lelki életem megújulva teljesen megváltozzon, és csodálatos dolog történt, hogy azon túl nem kellett erőltessem magam arra, hogy imádkozzak naponként, csendességet tartsak az Úrral, és úgy terveztem el, hogy ezen túl minden nap legalább egy fél órát az Úrral töltök, csendességben, imádkozva az én testvéreimért, imádkozva azokért, akik nincsenek még megmentve, és aztán igeolvasással töltöm tovább az időt, és csodálatos volt megtapasztalni, hogy az Úr végezte el mindezt bennem. Az én érdemem semmi, testvérek, a mi érdemünk semmi. Az Úr Jézus Krisztus az, aki mindent elvégez bennünk, ha kérjük hittel, és kívánom azt minden testvéremnek, kedves testvéremnek, tapasztaljuk meg a megújulás örömét. Nagyon csodálatos az, amikor meg tud újítani az Úr. Örömöt ad a mi szívünkben. Másnap olyan boldogság volt az én szívemben, az én életemben, amit csak akkor tapasztaltam, amikor megtértem. És kívánom azt minden testvéremnek, hogy tapasztalja ezt meg. Amen.
Testvéreket. Nem terveztem, hogy most bizonyságot teszek, de látom a testvérek még bizonytalanok. Én csupán egy néhány percet szeretném rabolni a testvérek idejét. Egy élményemet szeretném elmondani a testvéreknek. Az elmúlt vasárnap egy kicsit több időm volt magamba lenni, imádkozni, és volt egy könyv, amit kiolvastam, pontosabban befejeztem, és elkezdtem én másikat. És van egy könyv, biztos a testvérek is olvasták már néhányan, az a címe, hogy rólad van szó. Ilyen rövid bizonságtevések, és megfogott engemet egy dolog bennem, mikor az író azt mondta, hogy egy prédikátor azt mondta a gyülekezetnek, úgy kezdte a prédikációját, hogy a ti nevetek mind külön-külön benne van a Bibliában. És én meglepődtem, én először arra gondoltam, hogy biztos az életkönyvébe fel van írva a nevünk. És utána mondja az író tovább, hogy nem a polgári nevünk van benne, és nem ez a név, hogy az életkönyvében, hanem és nem is a mi polgári nevünk, hanem egy másik. Tudnélik, hogy régen úgy választották az embereknek a neveket, hogy ami jelző legjobban illet rá, azt a nevet kapta. És ezzel kapcsolatban mi a mi nevünk, az én nevem, a testvérek neve a Bibliában, ami legjobban illik ránk, még jelző. És benne van a Biblia, testvérek, ez a mi nevünk, hogy bűnös. Ez az én nevem, ez a testvéreknek külön-külön a neve. És pont ezzel a dologgal kapcsolatban volt az a könyv, amit én befejeztem, amelynek az a cím, hogy Jöjj haza, a tékozló fiú történetében. És tudjuk, hogy a tékozló fiú történetét az Úr Jézus akkor mondta, mikor a farizeusok avval vádolták, hogy bűnösöket fogad magához. És nagyon elgondolkodtam a két könyvnek a kapcsolatán is, hogy mennyire érdekes, hogy a mennynek a királya, az Úr Jézus, Istennek a fia, aki én érettem, mindnyájunkért meghalt, és aki nagy csodákat tett
akkor is fizikailag is a világban, és majd a szellemi világban is. Erre voltak bizonyságok a délelőtt és a fiatalink, mikor elmondták, hogy mennyire megváltoztat az Úr Jézus az életüket. Ez az Úr Jézus bűnösöket fogad magához. Úgy láttuk a délelőtt, hogy most is, még a mai napig is érvényes. A bűnösöket magához fogadja, és új életet ad nekik, és kicseréli azokat. És egy másik dolog, amit még szeretnék megosztani a testvérekkel, a tékozló fiú történetéből, ami még nagyon megfogott engemet. Egy kevés, néhány igeverset szeretnék csak felolvasni, mert tudjuk a történetet. Ő pedig felelvén mondja az ő atyának, nagyobbik fiú, tudjuk mikor hazatér a mezőről. Íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatot nem hágtam át. És nékem soha nem adtál egy kecske fiat, hogy az én barátaimmal vigadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágtad néki a hizott tulkot. Ez a szó, mikor azt mondta az idősebbik fiú az ő édesatyának, hogy a te fiad. Nem az ő testvére volt? Azt mondja, te fiad. Nem úgy mondta, az én testvérem. Ez a lelkület nagyon sokszor elfog bennünket, testvérek. Hogy nem úgy nézünk a másikra, hogy a te testvéred, vagy az én testvérem, hanem a te testvéred, vagy a te fiad. Úgy nagyon elgondolkozta meg veled, testvérek, hogy még sokszor hogyan viszonyulunk, mikor Istenhez imádkozunk. Ez a te fiad, ez a te leányod, ezt tette velem. Nem jobb inkább, mint, és a másik, ami nagyon megfogott, hogy az atya kijött a vigadozásból. A ház az egy menedék volt, a mennyet képviseli. Ottan csak vigadozni lehet és örülni. És az atya kijött és kérelte. Nem írja a Biblia, de szinte láttam, hogy letérdepelt szinte a fiúnak, hogy gyere be te is. A te testvéred megtért. Új élete van. Bent van, belül van, a biztonságban. Te kívül vagy még ha itt is voltál velem, de te még mindig kívül vagy. Gyere be hozzám, gyere legyél te is a menedékben, ne maradj kint az örök nyomorúságban, az örök kárhozatban. És tudjuk, hogy a történet nem fejeződött be, mert ez a kérdés a farizusoknak fog feltéve. De nincs bennünk sokszor ez a lelkület, testvérek. Úgy sokat tanultam ebből, testvérek, és ezt szerettem csak megosztani a testvérekkel. Amen.
Jézus, te éjszék, bűnök rövény ünép, legszentebb imalom a közinén. Benned van írvalom, te rólad zengalom, benned magasztalom, nagyobb felén.
egy énekünk, amelyiket gyakran szoktuk énekelni, és az énekeljük benne, hogy sújtson bár a vész a porba, nem rendít meg engemet. Elveszthetek mindent sorba, ha te megmaradsz nekem. És úgy voltam én is fiatalkoromban, mint ahogy Tamás testvérem, az Úr megújított, és erősnek éreztem magam. Olyannak éreztem magam, hogy nekem minden lehet, mert az Úr velem van. És nagyon jól alakult a sorsom, az életünk, nagyon szépen dolgoztam a munkámban, és szerettek az emberek, bizonyságot tehettem az Úr Jézusról, és egy kicsi büszkeség volt bennem más emberekkel szembe, hogy én hívő vagyok. És rájuk is szóltam a kollégáimra, az embereimre, hogy ide figyeljetek, nem szabad így viselkedni, ne beszéljetek úgy. És aztán megszokták a kollégák, hogy mikor trágárságot beszéltek, látták, hogy én megyek, megszólította egyik a másikat, hogy vigyázz, mert jön Zoli. És akkor elhallgattak. És én úgy gondoltam, hogy minden rendben van. De ezt az éneket, mikor énekeltük, mindig volt egy remegés bennem. Hogy valóban így van, hogy sújtson vész a porba, és nem rendít meg engem. És úgy megnyugtattam magam, hogy hát az Úr velem van. És testvérek, eljött egy pillanat, adott az Úr az életembe egy olyan pillanatot, mikor egyik napról a másikra elveszítettem szinte mindent. A becsületemet, a karrieremet, a jó híremet, és úgy volt, hogy a családomat is elveszítem. Megígérte az akkori államhatalom, hogy úgy elvitett, hogy soha nem látom a napvilágot, és nem látom családomat. És megrendültem. Megrendültem egy néhány percre, fél órára, nem tudom meddig. És akkor eszembe jutott, hogy ha te megmaradsz nekem, és ez a kulcsszó, nem az a kulcsszó, hogy nem rendülök meg, hanem az a kulcsszó, hogy ha te megmaradsz nekem. És jöttem az Úrhoz ott, ahol senki se látott, és megerősített. És új erőt kaptam, és eltelt egy év, amíg tisztázódott a dolog, de azután a fél óra, vagy háromnegyed óra után engem nem rendített meg az, hogy elveszítettek mindent. Úgy éreztem, hogy az Úr velem van, és történjen bármi az életemben, az ő kezében van az életem. És testvérek, akkor kezdődött az, mikor láttam, hogy semmi sem az enyém, hanem minden az Úré. És azóta igyekszem, hogy mentül inkább neki adjak dicsőséget. És nagyon kell vigyázzak arra, és nagyon kell vigyázzunk arra, testvérek, hogyha érezzük, hogy az Úr velünk van, és erősek vagyunk, vigyázzunk, hogy el ne essünk. Addig hiába tettem én bizonyságot a munkatársaimnak, úgy elszállt minden, és féltek is tőlem, de nem történt semmi. És akkor, mikor ilyen helyzetbe kerültem, lekerültem a legaljára a vállalati munkakörnek, a legaljára tettek le engem, és akkor jött egy ember, és akkor mert megszólítani. Addig, ameddig a beosztottam volt, addig nem mert megszólítani engem. Mikor ott voltam egyensúlyban ővel, akkor odajött és megszólított. Zoli, nem akarok elkárhozni. Mit tegyek, hogy üdvözöljek? És akkor láttam meg, testvérek, hogy Isten a fenti hordot, aki fennhordja magát, azt az embert nem tudja használni. Nem akarja használni, hanem az alázatba, akkor, mikor ott vagyunk, mikor úgy érezzük, hogy semmik vagyunk már, Isten akkor tud használni. Sokan emlékeznek még itt Mihály bácsira, Kórótról. Ő volt az az ember. És az Úr megadta, hogy megismerte az Urat, letette rengeteg sok bűneit, amit 54 éven keresztül hordozott, és felszabadult. És rá 3 hónapra mikor bemerítkezett, 3 hónap múlva meghalt. Az Úr magához szólította. Megadta az Úr neki azt a kegyelmet, hogy megtalálja őt. És ez arra figyelmeztet engem naponta, mikor eszembe jut ez mindig, hogy az Úré a dicsőség és az Úré a hatalom. És nagyon szégyellem magam, mikor úgy néz ki, hogy én az ő dicsőségét és az ő nagyságát el akarom venni. Szeretnék alázatba lenni, szeretnék úgy élni, úgy járni, hogy ne engem lássanak az emberek. És erre törekedjünk mindannyian, testvérek. Mert jön a próba, jön a vihar, és nincs olyan ember, aki ne rendüljön meg, akár betegségbe, akár ilyen anyagi problémákba. De ott van ő. És hogyha ő megmarad nekünk, akkor megtart alázatba, és akar használni így az ő kezébe. Kívánom, hogy az Úr tanítson bennünket alázatba járni, hogy megdicsőlhessen az ő neve a mi életünkbe. Amen.
Bizonyságtevésre lehetőség van ma este.
Most én is úgy jártam, hogy nem számítottam arra, hogy bizonyságot teszek, mivel minden vasárnap szolgálunk a kicsi gyülekezetben, hogy vagyunk ott, nem lehet nem szolgálni. Tehát azt mondtam, hogy na most eljöttem egy nagy gyülekezetbe, és most én is úgy teszek, mint máskor, hogy csak hallgatója leszek az igének. De van egy olyan, hogy nem lehet hallgatni, mert az Úr nem engedi, hogy ne szóljak. És én is azt szeretném elmondani most, hogy nem régen hirdették meg a Hargitán a nyugdíjasok hetét. Hát tudom, innen nem volt senki, mert és azt is tudom, hogy készültek egy páran, de mi elmentünk, nekünk könnyebb is, mert közelebb vagyunk. És egy nagyon-nagyon áldott hetünk volt akkor, kicsi, 25-ön voltunk, 50-től 80 évesig, de olyan úgy egybekovácsolt bennünket ott az a közösségi szellem, ami kialakult közöttünk, az a nagy szeretet, odaadás egymás iránt, a bizonyságtevések. Pont egy 80-valahány éves bácsi volt Zirajról, aki elmondta, hogy ő most újult meg újból. Az a tűz, ami benne volt, az úgy átragadt ránk. És én is azt éreztem, hogy mikor felmentünk a Hargitára, hogy annyira szükségem van megújulni, mert úgy elfásulunk egy idő után, tesszük a dolgunkat, szolgálunk minden vasárnap, három helyre járunk minden vasárnap, háromszor vagyunk összejövetelen, és úgy lefáraszt egy idő után, és ugyan olyan megszokásból tesszük, és éreztem, hogy valami nem stimmel, valami hiányzik az én életemből, és ott tudtam letenni ismét bűneimet, mert ott értem meg a Hargitán. És ez olyan volt, hogy pont napra rá 13 évre újra le tudtam tenni a bűneimet, és újra tudtam Veres Ernőnek elmondani mindazt, ami azután is velem történt, és olyan jó volt megújulni, olyan jó volt újból megérezni azt, hogy Isten tud munkálkodni a mi szívünkben. És mikor felmentünk a szobánkba, a férjemmel is együtt is tudtunk imádkozni, és kértük az Urat, hogy erősítsen bennünket, hogy mindazt, amit teszünk, mert elellankadunk azért, mert nem látjuk az eredményeket. És akkor adott az Úr egy olyan igét is nekem, most nem szó szerint idézem, hogy nem hull a mag hiába. Amit ő elkezd munkát, azt ő be is fogja fejezni. Tehát ne legyünk elcsüggedve azért, mert nem látjuk a cigányok között, ahol missziózunk az eredményt. Nehéz velük is, és sokszor úgy érezzük, hogy olyan hiába való a munkánk. De aztán újból erőt kapunk, és újra tesszük, és megyünk, és akkor megint jönnek olyan események, amiktől felbuzdulunk, és úgy örülünk, hogy az Úr csak munkálkodik rajtunk keresztül, és mi ne süggedjünk. Ne az eredményeket nézzük, hanem azt, hogy az Úr minket hogyan tud használni fel, hogy mi legyünk legelső sorban a helyünkön, és aztán ő majd elvégzi a munkát a mások életében is, de én legyek ott teljes egészében. És a szívemet tudjam úgy kitárni előtte naponta, hogy azt tudja betölteni az ő szent lelkével, és úgy menjünk másokhoz bizonyságot tenni. Hát, köszönöm, hogy ezt most itt elmondhattam. Még azt szeretném, hogy van egy ilyen igevers, ami ott a mottónk volt nekünk, hogy taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Hát nagyon nagy szükségünk van a bölcs szívhez, ahhoz, hogy az Úr munkáját tudjuk továbbvinni, és erre tudjuk kérni segítségét minden nap. Amen. Yeah.
Nyissuk meg a Bibliánkat a Lukács evangélium a 14. részénél, és a 25. verstől a 35. versig fogjuk felolvasni. Lukács evangélium a 14. rész, 25. versétől a 35. versig olvassuk Isten igéjét. Megy vala pedig ővele nagy sokaság, és megfordulván mondta azoknak: ha valaki én hozzám jön, és meg nem gyűlöli az ő atyát és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jön, nem lehet az én tanítványom. Mert a közületek valaki tornyot akar építeni, nem de először leülvén felszámítja a költséget, ha van-e mivel elvégezze. Nehogy minek utána fundamentumot vetett, és elvégezni nem bírja, csúfolni kezdje őt mindenki, aki látja, ezt mondván: ez az ember elkezdette az építést, és nem bírta véghez vinni. Vagy valamelyik király, mikor háborúba megy, hogy egy másik királlyal megütközzék, nem de leülvén először tanácskozik, hogy 10 000-rel szembeszállhat-e azzal, aki ő ellene 20 000-rel jött. Mert különben még mikor amaz távol van, követséget küldvén megkérdezi a békefeltételeket. Ezenképpen azért valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanítványom. Jó a só, de ha a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Sem a földre, sem a trágyára nem alkalmas, kivetik azt. Akinek van füle a hallása, hallja. Amen. Foglaljunk helyet. Amikor Jézus elkezdte tanítói munkáját, szolgálatát ezen a földön, akkor sok esetben olyan vegyes volt a hallgatósága. Több szempontból is. Volt, hogy nagyon kevés embernek beszélt, prédikált és magyarázta Isten országának a dolgait. Volt, hogy többeknek, volt, hogy csak egy személynek beszélt, például a samáriai asszonynak. Mégis a munkássága elején, amikor nagyon nagy népszerűségnek örvendett az Úr Jézus, akkor az volt a jellemző, hogy nagyon nagy volt a hallgatósága. Az Úr Jézus soha nem befolyásolta a létszám. Lehet, hogy vannak emberek, vagy vannak szónokok, hogy úgy motiválja őket az, hogy nem csak 10 ember előtt beszélnek, hanem 100 ember előtt, vagy 1000 ember előtt, vagy több 1000 ember előtt. És úgy kapnak egy plusz erőt, hogy most, hogy milyen sokan hallgatják most azt, amit én mondok. Jézus ez nem volt jellemző. Mert amit ő mondott, az független volt attól, hogy egy embernek mondja, vagy akár több 1000-nek. Az örökké valóság és az örökké való életre tartozó dolgokat osztotta meg minden alkalommal Jézus. Ez volt az ő központi üzenete. És Márk evangélista úgy fogalmazza meg, hogy betelt az idő. Elközelített az Isten országa. Térjetek meg és higgyetek az evangéliumnak. Ezek voltak Jézus szolgálatának a bevezető mondatai, és ő itt meg is fogalmazta az ő életprogramját, hogy azt a rövid életet, amit ő ezen a földön él, ennek a jegyében akarja élni. Ennek a fényében. Így akar élni, nem más egyébre összpontosítani. És ahogy ismerjük az evangélium leírásait, a 4 evangélista írásai alapján, tudjuk azt, hogy Jézus közelében rendkívüli dolgok történtek. Olyan dolgok, amik hallatlan dolgok voltak, amit azelőtt nem láttak, nem hallottak az emberek. Betegek gyógyultak meg, tömegesen. Aztán tisztátalan lelkektől szabadultak meg emberek, akikkel nem bírt senki. Olyan történet is le van írva a Bibliában, hogy valakin annyira erőt vett a gonosz lélek, hogy láncokkal kötözték meg az emberek. És az az ember olyan túlvilági, démoni erőt kapott, hogy a láncokat is széjjel szaggatta. És amikor Jézus közelébe került ez az ember, akkor Jézus kiűzte ezt a gonosz lelket. És magához tért, úgy írja az evangélium, magához tért, és úgy viselkedett, mint ahogy az Isten képmására megformált ember azzal a méltósággal és azzal a viselkedéssel, ahogy Isten megteremtett bennünket. Mert a bűn és a megkötözöttség úgy kivetkőzteti az embert a maga mi voltából. Aztán az is történt, hogy Jézus ezreket elégített meg. Amikor éhező emberekkel találkozott, és volt úgy, hogy úgy elhúzódott a tanítás, beesteledett, bealkonyodott, és Jézus tudta, hogy nem csak prédikációra van szüksége az embereknek, hanem ennivalóra is. És mondta Jézus, hogy hát ha most így bocsátom el a sokaságot, akkor ki fognak dőlni az úton. Ennivalóra is szükségük van. És tudjuk, hogy történt a csoda egyszer is, kétszer is, ahogy az evangélisták ezt leírják. Ezek voltak, mondhatni azt, hogy Jézus szolgálatának a bevezető csodatételei. És Jézus ezt nem csak figyelemfelkeltés céljából alkalmazta ezeket a csodákat, hanem minden csodának egy határozott, egy jól meghatározott célja volt. Mégpedig az, hogy élő hitet ébreszten az embereknek. Soha nem a szenzáció kedvéért tett Jézus valami csodát. Bár elcsodálkoztak nagyon sok csodatételén, de a cél mindig az volt, hogy megdicsőjön Isten neve, és felismerjék azt, hogy üdvösséget Jézus tud adni egy embernek. És csak is ő tud adni. Elhangzott az elmúlt vasárnap, azt hiszem, az az igevers, hogy nincsen senkiben másban üdvösség. És nem is adatott az ég alatt más név, akiben kellene nekünk üdvözülnünk. Amikor Jézus látta a sokaságot és az embereket, akik ők követték, nem azt mondom, hogy komolyra fordította a szót, mert Jézus komolyan beszélt az elejétől fogva. De mondhatjuk azt, hogy Jézus elérkezettnek látta az időt arra, hogy úgy elgondolkodtassa mélyebben az őt követő sokaságot. És most ebben a szakaszban, amit most olvastunk fel, éppen egy nagy sokaság követte az Úr Jézust, és úgy magam elé képzelem, hogy úgy az emberek csak úgy tódultak utána, és akkor azt olvastuk az igében, hogy Jézus megfordult, hátrafordult, végignézett azokon az embereken, akik őt követték, akik őt úgy csodálták, és úgy rajongtak az Úr Jézusért, mindazokért a dolgokért, amiket Jézus tett, és akkor elkezdte mondani Jézus, hogy ki lehet az én igazi tanítványom. És erre a kérdésre, ezzel a kérdéssel mindannyiunknak találkoznunk kell, mert majd eljön egy idő minden ember életében, amikor az Úr előtt meg kell álljunk. Pál apostol azt mondja, hogy nekünk mindannyiunknak, kivétel nélkül, meg kell jelennünk Isten ítélő széke előtt. És Jézus beszél erről a Máté evangélium a 7. részében, a hegyi beszéd keretén belül, amikor azt mondja, hogy lesznek majd emberek, akik egy egész életet annak a tudatában élték le, hogy ők Jézus tanítványai voltak. De nem voltak igazán Jézus tanítványai. Nem voltak igazából. És Jézus itt világossá akarja tenni azt, hogy az ő követésének milyen feltételei vannak. Kik azok, akiket Jézus igazol, hogy te hozzám tartozol, te az én igazi tanítványom vagy. Ki az, akit Jézus igazol? Az első dolog, amit Jézus itt megjegyez, nagyon jól ismert igék ezek, hogy az az első feltétel, hogy megtagadni önmagunkat és felvenni a keresztet. Sokféle értelmezés lehet, hogy úgy előttünk van. Én még jobban megértettem ezeket az igéket, hogy mit is jelent az önmegtagadás, mit jelent az, hogy a rokonaim ne előzzék meg Jézust, hogy a gyermekeim ne előzzék meg Jézust, a feleségem ne előzze meg Jézust. Amikor hallottam egy történetet arról, amikor Billy Graham testvér Koreában, Dél-Koreában evangélizált. Lehet, hogy többen hallottak a testvérek erről a úgymond keresztes hadjáratról, amit Billy Graham testvér tartott Dél-Koreában. Úgy tudom, hogy ezen a szolgálatán, ami egy héten keresztül tartott, Dél-Koreában volt a legnagyobb számú hallgatósága. Estéről estére több mint 1 millió ember gyűlt össze, és hallgatta Isten igéjét. Mintha 10 szatmárnak a lakossága mind együtt lett volna. Hatalmas tömeg. Nem is tudom, hogy hogyan oldották meg a hangosítást, hogyan oldották azt meg, hogy mindenkihez eljusson az ige. De a Jóistennek biztos volt akkor is gondja arra, hogy senki ne maradjon élő ige és üzenet nélkül. És ahogy úgy ezek az esték úgy egymás után úgy következtek, és erővel és hatalommal szólt Isten igéje, a szervezők, akik ott voltak Billy Graham testvér körül, felfigyeltek egy különös dologra. Azt látták, hogy minden délután, minden este az összejövetel előtt jön egy idősödő asszony, és egy férfi cipel a hátán. Eljött már hamarabb, hogy találjon helyet, és ott valahol az első sorokba ott leült, és a férjét is úgy elhelyezte maga mellé, mert a férjéről volt szó. És ahogy látták ezt estéről estére, ugye a szervezők már kíváncsiak voltak, hogy hát ki ez az asszony? Miért hozza a hátán a férjét? És kiderült az, ahogy beszélgettek vele, hogy ez az asszony már évtizedekkel azelőtt megtért. Hívővé lett. Viszont a férje nem döntött az Úr mellett. Felemás igában éltek, és amilyen a felemás iga, akik megtapasztalták, lehet a jelenlevők közül, vagy beszélgettünk ilyen emberekkel, a felemás iga minden nyomorúságával. Az, hogy nem tudtak együtt gondolkodni, nem tudtak együtt imádkozni, nem tudtak együtt tervezni, feszültségek, problémák terhelték a házas életüket. Viszont ez a testvérnő nem adta fel, és évtizedeken keresztül imádkozott a férje megtéréséért. És volt, hogy belefáradt, volt, hogy nagyon megfáradt már, és nem sokkal azelőtt, hogy történt ez az evangelizálás Dél-Koreában, a férjét egy elég súlyos agyvérzés érte. Az értelmi képességeit nem nagyon érintette, viszont megbénult, járni nem tudott. És ez a testvérnő azt mondta, Uram, lehet, hogy most ez az utolsó lehetőség a férjemnek. Eljött ez a testvér Amerikából, itt szolgál a mi országunkba, teszek még egy próbát. És ahogy elmondta a testvérnő a szervezőknek, minden nap 5 kilométer távolságból elhozta a férjét, letette, meghallgatták az igét, és 5 kilométer vissza hazáig. Gondoljunk bele ebbe az áldozatba. És ez így folyt estéről estére. És az Úr megadta azt a kegyelmet, hogy utolsó este, a záró összejövetelen a férje döntött. És úgy maga tehetetlenül, ahogy volt, de mégis valamennyire épp elmével ki tudta azt mondani, hogy én is Jézust akarom követni. Óriási öröm és óriási győzelem volt ez az evangélium számára. Mert volt egy testvérnő, aki évtizedeken keresztül vállalta azt, hogy kitartóan imádkozik a férjéért. Vállalta a felemás igának a problémáit, és vállalta az utóbbi időben a férje maga tehetetlenségét is, mert megtagadta magát, megtagadta önmagát, felvette a keresztet, és azon a héten 70 kilométert vitte a férjét. Ki lehet számítani? Azon a héten nem volt ez könnyű, de hordozta a keresztet, és nem adta fel. És az Úr megjutalmazta. Elgondolkodhatunk azon testvérek, hogy mint tanítványok, mit vállalunk mi az Úrért. Nem biztos, hogy ilyet kell vállaljunk, hogy egy nehezebb szemét 5 kilométeren keresztül vinni a hátunkon. De úgy belegondoltam abba, hogy sokszor nagyon kicsi dolgokért is feladjuk. Nagyon kicsi dolgokba is belefáradunk, és nem vállalunk ilyen áldozatokat az Úrért. Jézus azt mondja, hogy az lehet az én tanítványom, aki megtagadja magát, felveszi a keresztet, és követ engem. Elhangzottak itt olyan dolgok is, ugye, hogy amik akadályok lehetnek, vagy éppen bűnök lehetnek. Sok minden úgy elterelheti a figyelmünket. Ha mondok két kis spanyol szót, akkor biztos, hogy többeknek ismerős lesz. Ha azt mondom, hogy El Clásico. Már látok egy-egy arcon mosolyt. Tudják, hogy miről van szó, akik mosolyognak. Nagyon sok embert fogva tartanak bizonyos dolgok. És nem azt szeretném mondani, hogy bűn az, hogyha az ember futballozik, vagy megnéz egy meccset a tévében, de amikor rajongássá fokozódik, amikor mindent megtesz az ember azért, hogy azt lássa, vagy semmi nem számít, csak érjem azt a célomat. Nem feltétlen bűn ez. De ha valakinek akadály, ha valakinek annyira eluralta a gondolatvilágát, ha valakinek úgy teljesen hatalmába kerítette, beszéltem, találkoztam ilyen emberekkel, akik nagyon-nagyon rajongtak a foci világáért, a Forma 1 világáért, különféle sportágakért. Nem azt mondom, hogy feltétlen bűnök ezek, testvérek. De ha valakinél akadály, és akadály Jézus követésében, vajon megéri-e ilyen múló dolgokért? Vajon megéri-e, hogy betöltse a gondolatvilágunkat, és hogy ez akadály legyen Jézus követésében? Mert ezek mind elmúlnak. Azt mondja János apostol, hogy elmúlik ez a világ, és ennek a kívánsága. De aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. És ha van valami, ami úgy elbűvöl bennünket, vagy a hatalmába kerít bennünket, Jézus azt mondja, az lehet az én tanítványom, aki megtagadja magát, aki kész lemondani mindenről, és még erre később egy kicsit szeretnék visszatérni. Aztán Jézus itt használ képeket arra nézve, hogy ki lehet még az ő tanítványa. És felhasználja az építkezésnek a képét, mert építkezés akkor is folyt, most is folyik, és amíg el nem jön az Úr Jézus, azt mondja ő, hogy majd az emberfia napjaiban is úgy lesz, ahogy volt a Noé napjaiban, meg a Lót napjaiban. Hogy az emberek ettek, ittak, ültettek, építettek, tehát folyik az élet. És nagyon jól ismerték ezt a képet az akkori emberek, és mi előttünk is ez, nagyon világos ez a kép. És én úgy fogalmaztam meg ezt a képet, hogy mondja Jézus, hogy az lehet az én tanítványom, aki hasonló egy olyan emberhez, aki mielőtt neki fog egy építkezésnek, úgy felszámítja a költségeket. Mert megtörténhet az, hogy vannak nagy terveink, vannak nagy célkitűzéseink, de nem elég rá a pénz. És akkor mi lesz, hogyha félbe marad? És Jézus azt mondja, hogy aki az én tanítványaim akar lenni, az egy megfontolt ember. Azt nem csak úgy elragadják a pillanatnyi érzelmek, mert ilyen emberekkel is találkozott Jézus abba az időbe, és voltak emberek, akik úgy felbuzdultak, úgy olyan lendületet kaptak, és úgy elsodorta őket az áradat, hogy Uram, én is követni akarlak téged. És az Úr Jézus csak egy mondatot mondott nekik, és mindjárt oda lett a lelkesedés. Azt mondták ezek az emberek, hát ha így lehet tanítvány lenni, akkor sajnálom, én nem követem az Úr Jézust. Örventünk nagyon délelőtt, és mi már hallottuk a bizonyságtevéseket, nem csak ma délelőtt, hanem már egy kicsit korábban. És úgy örventünk annak, hogy elmondták a testvéreink, fiatal testvéreink, milyen harcaik, milyen küzdelmeik vannak, milyen kísértéseik vannak. És biztattuk őket, hogy folytassák ezt a harcot, és folytassák az Úr Jézus követését. És nagyon fontos az, hogy megfontoltan, hogy nehogy szégyent hozzon valaki az Úr nevére. Az építkezéssel kapcsolatban, amit megvan említve ebben az igében, azt szeretném elmondani, hogy a lelki életben nem úgy van, hogy mi építkezünk. Természetesen a mi hozzájárulásunkkal. De Jézus az, és az Úr az, aki épít bennünket. Úgy énekeljük az egyik énekünkben, hogy minden szerinted legyen, Uram. Te vagy a mester, és én az anyag. És igazából mi csak anyagok vagyunk Isten kezében. És ő oda akar tenni, oda akar helyezni, ahol a mi helyünk van az épületben, Isten házában, a gyülekezetben, Krisztus testében. És Isten az, aki megtart. És Isten az, aki garanciát vállal arra, hogy, ahogy Pál mondja, hogy ő végzi az akarást is, meg a véghezvitelt is. És ő az, aki elkezdte bennetek a jó munkát. Úgyhogy nincs kudarcra ítélve az, aki elindul az Úr Jézus követésében. Többször beszélgettem már olyan emberekkel, akik azt mondták, hogy hát én is szeretnék megtérni. Én is szeretném az Úr Jézust követni. De azt mondja, félek, hogy mi lesz majd, ha hívő leszek. Hogy fogok megállni? Hogy fogok győzni a bűnök fölött? És olyankor mindig azt mondtam, hogy Isten garanciát vállal erre. Te, ha odaadod az életedet az Úrnak, akkor már nem egyedül kell. Nem egyedül kell, te azon gyötrődj, és azon küzdjél, hogy mi lesz. Hanem ha átadtad az életedet az Úrnak, akkor ő ott lesz mindig veled, és ott lesz a szívedben, és minden helyzetben erőt fog neked adni. Úgyhogy e felől egyáltalán ne aggódj. A másik, amit itt megemlít az Úr Jézus, hogy ki lehet az ő tanítványa, a háború vagy a harcnak a példáját hozza itt fel az Úr Jézus. És azt mondja, hogy őt követni egy küzdelemmel és egy harccal teli életet jelent. És azt mondja, hogy mint az a király, akit megtámad az ellenség, és ugye annak, akit megtámadnak, nincs csak 10 000 katonája. Az ellenségnek meg van 20 000. Hát az észszerű, a logikus döntés az, hogy tanácskozzunk. Lássuk, hogy bírunk el a túlerővel. Valóban a hívő élet harc, és a hívő élet küzdelem. És van ennek az igének egy olyan üzenete is, hogy túlerő. Túlerővel szemben kell küzdenünk. És itt kétszeres túlerő van megemlítve, de sokszor úgy érezzük, hogy nem kétszeres, hanem sokszoros a túlerő. És nem bírunk már vele. Olyan erős a kísértés, olyan erős a kívánság, annyira édesget, annyira csábítnak bizonyos dolgok, hogy nem tudunk ellenállni. Vagy olyan nagy a támadás a körülöttünk levő emberek részéről, hogy nem bírunk már ezzel a túlerővel. Tudjuk azt, hogy nem egyedül harcolunk, és Isten minden fegyverzetet, és minden lehetőséget megadott nekünk a győzelmes élethez, testvérek. És szeretném ezzel a fiatalokat is biztatni, hogy nem egyedül fogtok harcolni. Nem egyedül fogtok harcolni az osztályban. És nem egyedül harcolunk a munkahelyen. Mert Jézus ott van mindig mellettünk. Emlékszem arra, amikor katonaságnál voltam, és különösképpen a katonaság elején, amikor a kiképzés folyt. Hát általában úgy voltak vele a fiúk, hogy egy pár napig úgy még élveztük a dolgokat, meg amikor lövészetek voltak, de egy idő után már úgy nagyon beleuntunk. És sokan már kezdték, alig telt el egy pár hét, már kezdték számolni, hogy na mennyi van még a katonaság. És akkor mondtuk, hát várjatok, még most kezdtük el, még mit számoltak még. De voltak olyanok is, emlékszem, akiknek nagyon tetszett ez az életforma. És emlékszem, hogy beszélgettem egyszer egy fiúval, Olténiából származott, és azt mondja, hogy hát ha vége lesz a katonai szolgálatnak, ő szeretne egy ilyen katonai iskolát vagy akadémiát kijárni, és ő hivatásos katona akar lenni. És akkor kérdeztük, hogy hát miért gondolod, hogy ez kell? Azt mondja nekem, annyira tetszik ez a katonaság, és én annyira szeretem a hazámat, hogy én az utolsó csepp véremig harcolni akarok ezért a hazáért. Hát csodálkoztunk ezen a fiú, mosolyogtunk is rajta, mert mi nem így éreztünk éppen, hogy mi egy életre katonák akarunk lenni. De úgy megragadott engem ennek a fiúnak az elkötelezettsége. Hogy ki tudta jelenteni, hogy az utolsó csepp véremig védeni akarom a hazámat. Egyébként mindenki erre esküdött fel, aki katona volt, hogy az életünk árán is. Csak nem mondtuk ezt ki ilyen részletesen. Testvérek, a lelki élet is egy szoros lelki harc és küzdelem. És Pál apostol azt mondja, hogy nekünk nem test és vér ellen, és mondhatom, hogy szinte nem látható ellenséggel van dolgunk. De olyan szellemi hatalmak vesznek körül bennünket, és olyan támadásoknak vagyunk kitéve, mondhatom azt, hogy a nap minden órájában, amikor nagyon kitartóan kell küzdeni. Nagyon kitartóan kell küzdeni. És aki nem veszi fel a küzdelmet, és nem harcol, és nem kész ilyen határozottan kijelenteni, hogy Uram, bármi történjen, én hűséges akarok lenni hozzád. Jézus azt mondja, nem lehet az én tanítványom. Mert a tanítványságot nem a mi értékrendünk szerint kell megéljük, hanem Jézus értékrendje szerint. Ő állítja fel a mércét, és nem mi. És még egy utolsó képet szeretnék megemlíteni, amit Jézus is használ, a sónak a példáját, vagy a sónak a példázatát, hogy jó a só, de a só megízetlenül, mivel sózzák meg. Gondolom, hogy senki nem szereti az olyan ételt, amiben egy csepp vagy egy gram só nem kerül. Olyan ízetlen. Mondhatni, hogy ehetetlen. Nagyon ritkán előfordult az, hogy vettem olyan kenyeret, amiben egy gram só nem volt. Nem tudom, hogy a testvérek ettek-e már ilyen kenyeret. De vissza kellett vigyem a boltba, mert mintha nem is kenyér lett volna. És akkor úgy még jobban megértettem azt, hogy milyen jelentősége van a sónak. Pedig nem kellett bele sokat tenni. Biztos, hogy egy kenyérben nem kell egy fél kiló só, még egy negyed kiló se. Egy néhány gram. De olyan nagy jelentősége van. És úgy megértettem ebből az igéből is, testvérek, azt, hogy akik ilyen emberek, hogy megtagadják magukat, akik megfontolt emberek, és akik küzdő emberek, és harcos emberek, azok ízesítik meg a környezetet. Azok adnak értelmet a társadalomnak. Azok adnak egy életcélt, vagy egy jövőképet ott, ahol élnek. Úgy, ahogy beszélgetek úgy az emberekkel, meg beszélgetünk a munkahelyen is, sokszor látom, hogy mennyi szorongás van az emberekben. Hogy mi lesz? És a médiából is ez árad, hogy olyan hírek vannak, nem tudom, hogy így válogatják össze, hogy mennyire tudatos ez, hogy úgy nagy kétségeket és félelmeket és szorongást ébresztenek az emberekben. És ilyenkor olyan jó azt elmondani, hogy nem kell félnünk. És elég mindennapnak a maga baja. És bízzuk rá az életünket Isten megtartó kegyelmére. Mert Jézus megígérte, hogy én veletek vagyok. És ha valaki rábízza az életét, és Jézust követi, akkor biztonságban van az élete egy egész életen át. Egy egész életen át tartó biztonság. És ez többet ér minden biztonsági cégnél. akár fegyveres, akár fegyvertelen biztonsági cégről van szó. Mindennél többet ér. És ez az igazi életbiztosítás. Jézust követni. És hadd mondjam azt, hogy aki ezek az értékek mentén követi Jézust, az biztos, hogy bejut majd a mennyországba. Jézus nem azt fogja neki mondani, hogy nem ismerlek, és távozz tőlem, hanem azt fogja mondani, jól van, jó és hűséges szolgám. Ha kevesen hű voltál, többre bízlak ezután, és menj be a te urad ünnepi lakomájába. Kívánom azt, hogy legyünk az Úrnak igazi tanítványai, aki nem a magunk módján, és a mi elképzeléseink szerint követjük az Urat, hanem ahogy Jézus elmondta a feltételeket.
Köszönjük azt, hogy ma ismét rácsodálkozhattunk erre a sok jó és gyönyörű tulajdonságodra, amelyel körülvonsz minket, amelyel átkarolsz, amelyel magadhoz szeretsz. Köszönjük azt, hogy ismét átélhettük pillanatról pillanatra a találkozásunkat veled. Köszönöm, hogy engem is ismét megérintettél, megújítottál. Köszönöm azt, hogy láttam testvéreim szemében is, hogy nagyon sokan ezt átélték. Kérlek, segíts meg, hogy bizonyságtevésünk élő és ható legyen környezetünkben minden alkalommal. Kérlek, segíts meg, hogy így tudjunk hívogatni az evangelizálásra is. Áldj meg minket, áldj meg az evangelizálást. Mindenki, aki itt lesz, adj megtéréseket és megújulásokat. Köszönünk neked mindent, Istenem. Amen.
Amen.